Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Az egyházat és az emberiséget térfélválasztásra szólította fel a félelemmel és igazságtalansággal teli világban Ferenc pápa nagycsütörtöki homíliájában, amelyet a Szent Péter Bazilikában bemutatott krizmaszentelő szentmisén olvastak fel. A nagycsütörtök délelőtt szokásos krizmaszentelő szentmisét ma Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének nyugalmazott elnöke vezette. A bazilikában 1800 pap volt jelen, köztük több mint 80 bíboros és püspök. A hagyományosan a papsághoz intézett beszédében Ferenc pápa hangoztatta, hogy a teremtett világtól elszenvedett sebekkel és az emberek között megtagadott testvériséggel szemben térfélválasztásra van szükség. Nagyon sok félelem lakik velünk együtt, és borzalmas igazságtalanságok vesznek körbe. De már felkelt egy új világ, utalt a feltámadás üzenetére a Szent Atya. Az egyházfő arra szólította fel a paptársait, hogy a szegényeknek az öröm, a raboknak a szabadulás, a világtalanoknak a látás, az elnyomottaknak a szabadság hírét vigyék el. Ferenc pápa a keseredettség helyett a világ forrásainak igazságos elosztását, az országok adósságának elengedését szorgalmazta. A Szentszék hangsúlyozta, hogy a pápa programja egészségi állapota szerint alakul a húsvéti Szent Háromnap alatt. Beköltöztek az első gyermekvédelemből kikerült lakók az MR lakás alap biztosította otthonokba. Lépj néven indult gyermekvédelmi otthonteremtési program idén januárban a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Magyar Református Szeretetszolgálat által alapított MR Lakásalap Közhasznú Nonprofit Kft. És a Belügyminisztérium együttműködésében. A program első üteme lezárult, ennek keretében 13 fiatal már beköltözött vagy hamarosan beköltözik a felújított lakásokba. Zamárdiban közösen ültetett fát Kövér László az országgyűlés elnöke és Vicman Mihály a térség országgyűlési képviselője. A balatonparti településen tartott esemény nem csak szimbolikus jelentőséggel bír, hanem konkrét lépést is jelent egy zöldebb, élhetőbb környezet kialakítása felé. Az Agrárminisztérium által koordinált program 2019-ben indult, és egyik fő törekvése az ország fával borított területeinek növelése. Elindult a tavaszi virágzás, munkába állt 20 ezer magyar méhész, közölte az Agrokult, az Országos Magyar Méhészeti Egyesületre hivatkozva. Azt írták, hogy a természet ébredésével megkezdődött a tavaszi virágzás, amely nem csak a kertbarátokat, hanem a magyar méhészeket is munkára hívja. A virágzó repce, gyümölcsfák és vadnövények millióit hazánk méh családjai porozzák be. Ez a folyamat elengedhetetlen ahhoz, hogy nyáron és ősszel legyen elég gyümölcs, zöldség és vetőmag, valamint takarmány növények a mezőgazdaságban, hangsúlyozták. Együttműködési megállapodást írt alá a Matthias Corvinus Kollégium és a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem. Az oktatási intézmények közös célja, hogy csúcsformába hozzák a fiatalokat. Olyan emberekre van szükség, akik testi állóképességüknek, szellemi edzettségüknek köszönhetően csúcs teljesítményt nyújtanak, és nemzetközi szinten mérhető sikereket hoznak Magyarország számára, közölte az MCC a Magyar Távirati Irodával. A több oldalú kereskedelmi kapcsolatok fenntartása mellett érvelt dél-kelet-ázsiai körútján a kínai elnök. Xi Jinping azt közölte, Kína együtt fog működni Malajziával és a dél-kelet-ázsiai nemzetek szövetsége regionális tömbjének más országaival az egyoldalúság ellen. Megválasztotta Szerbia új kormányát a parlament. Az új miniszterelnök a politikai múlttal nem rendelkező Gyuro Macut endokrinológus lett. Végül az időjárásról: délnyugat felől erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és egyre több helyen számíthatunk záporra, zivatarra, főként a Dunántúl keleti felében, illetve a Duna-Tisza közén. A déli délkeleti szél megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható, estére 14 és 20 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreinket hallották.
Szentek Szentéletű emberek.
Dr. Alexis Carrel 1873-ban született, és 1944-ben halt meg. A 20. század konvertitái, megtérői között van Alexis Carrel. Ezt olvasom róla, a hithűség útját járta. Érdemes megismerni, különösen a mai embereknek, nagyon hasznos és nagyon tanulságos élettörténetét. Alexis Carrel az orvostudomány legnagyobbjai közé tartozott. 1912-ben Nobel-díjat kapott. Fiatalkorában a Lyoni Egyetemen működött. Vallási képzettség híján gyakorlatilag hitetlen volt. Pályája kezdetén így ír, nincs más bizonyosság, mint a tudományosan igazolt tények. Eddig az idézet. Isten, lélek, halhatatlanság, csoda, a 10 parancsolat nem érdekelték. Azokat megmosolyogta. 30 éves, amikor egy kollégája helyettesítésére kísérőnek kérik fel egy zarándokcsoporthoz, amelynek tagjai között súlyos betegek is voltak. Zarándokvonattal mennek Lourdesba. Már hallott a lourdesi gyógyulásokról, de úgy tudta, hogy ott csak amolyan önszugesztiós csodák szoktak történni. S a Lyoni Egyetem anatómia professzora bosszankodik, hogy a 20. században ilyen babonaságokra fecsérlik drága idejüket az emberek, s ezek között ő maga is. De megszólalt benne egy hang, örülj, mert jó alkalmad lesz az ottani csalások leleplezésére. Carrel figyelmét fölkelti egy haldokló fiatal leány. Tuberkulótikus hashártya gyulladása van, szülei is tuberkulózisban haltak meg, az orvosok lemondtak róla, operálhatatlan, a betegség elérte végső stádiumát. Úgy olvastam, hogy a leány kérése volt, hogy eljuthasson Lourdesba. Ezt nem akarták engedni, mert azt mondták, hogy már útközben meghalhat. Szülei azonban így válaszoltak erre, úgyis meghal, legalább utolsó kívánságát teljesítsük. Carrel tüzetesen megvizsgálja a haldoklót, teljes mértékben egyetért a megállapított diagnózissal, s kijelenti egyik barátjának, attól félek, hogy a kezem között hal meg. Ha ez a leány meggyógyul, az valóban csoda lesz. Akkor mindent elhiszek, és elmegyek szerzetesnek. Isten hamarosan választ ad erre a kihívásra. Lourdesba érkezve a leány már haldoklik. Carrel gondosan ápolja, pontosan följezzi a betegség előrehaladásának tüneteit, nem ajánlja, hogy megfürdessék a medencében, mert az nyomban halálát okozná. Így megelégednek egy kis lemosással, utána a haldoklót hordágyon a barlang elé viszik. Carrel barátjával együtt elkíséri, és ezt suttogja. Ó, Szűz Mária, miként ezek a szerencsétlenek, én is szeretném hinni, hogy nem csupán egy gyönyörű forrás vagy, amit a mi agyunk hozott létre. Gyógyítsd hát meg ezt a fiatal leányt, hiszen olyan sokat szenvedett. Adj neki még egy kis időt az életre, nekem pedig add meg, hogy tudjak hinni. Hirtelen azt hiszi, hogy szeme káprázik. A haldokló ott előtte életre kel, arcába visszatér az életszíne, érvelése normálissá válik, rendkívül nagyra felfúvódott hasa fokozatosan lelappad. Carrel ingének kézelőjére jegyzi fel töltőtollal az időpontot, 2 óra 40 perc. 3 órára a gyógyulás már befejezett tény. Meggyógyultam, jelenti ki a leány. Egy csésze tejjel itatják meg. Eltűnt a daganat, megszűnt a fájdalom. Carrel egy gyógyult haldoklót lát maga előtt, egészséges, csak egy kicsit még gyenge. 4 óra van, Carrel ezt írja, ez lehetetlen dolog volt, ez váratlan esemény volt. Ami itt történt, az csoda volt. Az estét, de még az éjszaka egy részét is az eset kínos, gondos áttanulmányozásával tölti el. Minden apró részletet írásban rögzít. Megállapításaihoz 2 másik orvos is hozzáfűzi véleményét. Megkérdezi a csoda gyógyultját. Mihez fog most kezdeni? De Paul Szent Vince nővéreihez megyek, ők maguk közé fogadnak, betegeket fogok ápolni. A csodás esemény Karelt boldoggá tette, de ki is merítette. Sokáig bolyong az éjszakában, betér a bazilikába, leül egy öreg paraszt mellé, s arcát kezébe hajtva így imádkozik. Drága Szent Szűz, te könyörületes vagy azokhoz, akik alázattal fohászkodnak hozzád, oltalmazd meg engem. Hiszek benned, fényes csodával válaszoltál kételyeimre. Még nem látok tisztán, még kételkedem, de leghőbb vágyam, hogy minden igyekezetem legfőbb célja, hogy higgyek. Ez volt Karel imája. Ez még nem megtérés. Ez még csak a korai előkészítés. Még hosszú évek, sok keresgélés és szenvedés kellett hozzá, hogy Karel megtérjen, teljesen fölszabaduljon. Karel maga sem értette meg a csoda igazi lényegét. A csoda nem Isten minden hatóságának robbanásszerű megnyilatkozása, hanem jel, amely által Isten felel hívó szavunkra. Itt vagyok, látlak, és hallom szavad. Ahogyan Szent Ágoston írja, visszaadni a vaknak látását, úgy megszaporítani 5 kenyeret, hogy 5000 ember jól lakhasson, kisebb csoda, mint megérlelni a kalászt, vagy megteremteni a milliárdnyi élőlényt. A csodálatos gyógyulás után az alázatos hitet kérte Karel Istentől és a Szent Szűztől. Benne valóra váltak az evangélium szavai, boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. Karel megismerte ezt az éhséget, ez vált hajtó erejévé, és eltelt az igazsággal. Ráadásul egyik tanítómesterünkké vált. Hallotta ezt a gondolatot. A világ szenved, mert nem látja Istent. Ezt az üzenetet ismerte el számunkra Karel. Egy olyan korban, amikor a kutatótudományt királynőként tisztelik, Karel felbecsülhetetlen érdeme, hogy ő, a híres biológus, szavaival és példájával dicsőséget szerzett az imádás tudományának. Írásainak, a Napló és az Elmélkedések elolvasása után egy svájci író nem riadt vissza ettől a kijelentéstől. Ez a legszebb tanúbizonyság, amit egy keresztény a síron túl is, tehát halála után is tehet Istenről. Már a Gondolatok az életmódról című könyvében ezt írta az emberi sorskérdésekről, a hit válasza összehasonlíthatatlanul kielégítőbb, mint a tudomány. Alázatos, bátran vállalt keresztény halála olyan kommentáre szavakhoz, amely mellett minden másnak el kell némulnia.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiáról hangzik el ismertető a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvassa Bércesi András.
Nagy csütörtök az eukarisztia, az oltári szentség és a papság az egyházi rend alapításának ünnepe. Délelőtt olajszentelési misét tartanak a püspöki székesegyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, megszenteli a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a krizmát. A papság ilyenkor megújítja szenteléskor tett ígéreteit. Este minden templomban szentmisével emlékeznek az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására. Nagy csütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya a Krisztus előképe. Saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagy csütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagy csütörtök az egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Az ősegyházban ezen a napon fogadták vissza a bűnbánókat. A nagycsütörtöki evangéliumban halljuk, hogyan mosta meg Jézus tanítványainak lábát. Ez a cselekedet örök időkre szóló példaadás, hogyan kell egymást alázatos szívvel szolgálni. Ennek emlékére a püspök vagy a pap megmossa az arra kiválasztott emberek lábát. A lábmosás szertartásában Jézus példájára emlékezik az egyház. Az esti szentmise elején a jelképek az utolsó vacsora örömének hangulatát idézik, ezért van a pap fehér mise ruhában, ezért szól a mise elején az orgona, és ezért van virág az oltáron. Dicsőségre minden templomban megszólalnak a harangok, a csengők, az orgona, majd a glória után elnémulnak nagy szombat estig. A mély gyász jeléül ezután csak a kereplők szólnak. A harangok Rómába mennek, és megjelennek a szomorúság, a fájdalom jelei is. Megrázó ellentét, hogy Jézust azon az estén árulják el, amelyen szeretetének legnagyobb jeleit adja. A szentmise utáni oltárfosztás, amikor az oltárról eltávolítanak minden díszt, még a terítőt is, Jézus elfogatására és szenvedéseire emlékeztet. A szertartás végén a csend is jelzi a Jézus szenvedésével együttérző fájdalmat. Az oltári szentséget ilyenkor a mellékoltárhoz viszik, ez Jézus elfogatását, elhurcolását jelképezi. Csendben fejeződik be a mise, a végén nincs áldás. Nagycsütörtök misztériumában egymással szemben áll az eukarisztikus ajándék legmagasztosabb szeretete, valamint az elárultatás fájdalma. Az utolsó vacsora után Jézus apostolaival az olajfák hegyére ment. Imádság közben szenvedett és gyötrődött, kérte apostolait, hogy imádkozzanak vele, de azok elaludtak. Egy órát sem tudtok virasztani velem? Kérdezte tőlük. Erre gondolunk, amikor a szentségi Jézust a főoltáról a mellékoltárra kísérjük, és amikor a mise után szentségimádást végzünk. Legalább egy órát szeretnénk virasztani vele. Elkezdődik a nagycsütörtöki virasztás, szentségimádás az értünk vérrel verítékező Jézussal. Nagypéntek, Jézus kereszthalálának napja. Nagypéntek az egyházi év legcsendesebb napja, Jézus elítélésének, megkínzásának, halálának és temetésének napja. Ezen a napon nincs szentmise. Arra a napra emlékezünk, amikor maga az örök főpap mutatta be áldozatát a keresztoltárán. Nagypéntek az év legmegrendítőbb liturgiája. A Jézust jelképező oltár díszek nélkül csupaszon áll. Az oltár üres, nincsen rajta sem kereszt, sem terítő, sem gyertya. De emlékeztethet a Golgota csupasz sziklatömbjére is, amelyen a megváltás áldozata megtörtént. A nagypénteki szertartás már a kezdeti időktől kialakult és három fő részből áll. Az ige liturgiából, olvasmányokkal és egyetemes könyörgésekkel, a kereszt előtti hódolatból, valamint a szentáldozás szertartásából. A szertartás kezdetén a pap piros miseruhában némán vonul az oltárhoz a minisztránsokkal, majd leborulnak az oltár előtt. A pap földre borulása az önmagát kiüresítő, az emberrel, a földdel azonosuló Krisztust jeleníti meg. Az oltár most maga a Golgota. Lélekben oda megyünk a Golgotához, Jézus keresztjéhez. Az ige liturgiájában olvasunk Jézus szenvedésének titkáról, majd halljuk szenvedésének történetét János evangéliumából. A passiót felolvassák vagy énekelve adják elő, drámai módon felidézve Krisztus szenvedését, az Isten irántunk való szeretetének titkát. Ezután, lélekben a kereszt alatt állva, könyörgünk az egyház, az emberiség nagy kéréseiért. Az egyetemes könyörgések az egyház tagjaiért és az egész világért szólnak, minden hívőért, a keresztségre készülőkért, a keresztények egységéért, az Ószövetség népéért, a zsidókért, az egyháztól elszakadtakért, a nem hívőkért, valamint az ország, a társadalom, a világ vezetőiért, és különösen a szenvedőkért. Ezután a pap a fekete vasárnapon, nagyböjt 5. vasárnapján letakart feszületről leveszi a leplet, és kezdetét veszi a kereszt hódolat. A hívek csókkal illetik, és térdet hajtanak a feszület előtt, amelyen ott látható az üdvözítő, aki értünk szenvedett. A megbocsátás, a megtérés, a Krisztushoz fordulás napja ez, mert ő meghalt az emberekért. Ő az, aki ma is szenved egyházáért. Meghív minket személyesen, hogy leborulva előtte megvalljuk, hogy ő az egyedüli megváltó, és ezzel elismerjük, hogy rászorulunk segítségére. A szertartás a mi atyánk elimádkozása után az áldozással fejeződik be. Ezután a hívek a szent sír előtt imádkoznak, és csendben virrasztanak. Az egyház nagypénteken szigorú bőjt megtartását kéri a hívektől. A 18 és 60 év közötti hívek 3-szor étkezhetnek, és 1-szer lakhatnak jól, valamint 14 éves kortól a húsételek fogyasztásától is tartózkodni kell. A hívek ezzel az önmegtagadással fejezik ki szeretetüket Jézus iránt. A nap folyamán a templomokban elhangzik a lamentáció, Jeremiás síralmai, és keresztútjárást is tartanak. Végigjárva Jézus keresztútját, biztosak lehettünk benne, az utolsó szó Istené. A keresztút segít megértenünk a történelem drámáját, de bennünket, hívőket biztosít arról, hogy az utolsó nap nem a nagypéntek, hanem a húsvét. A húsvét pedig a jó győzelme a rossz felett, a szeretet győzelme a gyűlölet felett, a végtelen jóság, Isten, a feltámadt élet győzelme. Nagyszombat és húsvéti vigília. Nagyszombaton az egyház Krisztus szenvedéséről és haláláról emlékezik a Szent Sír előtt időzve. Az esti vigília szertartással veszi kezdetét a katolikus egyház legfontosabb ünnepe a húsvét, amely a kereszténység legnagyobb örömhírét hirdeti. Jézus Krisztus feltámadta halálból, és mindenkit meghív az örök életre. Nagyszombat a gyásznapja. Jézus most sírban fekszik egy nagy kővel elzárva. Nagyszombaton egész nap lehetőség van az imádságra a Szent Sír előtt. Ezen a napon készülődünk a feltámadás örömére. Ilyenkor betölti lakásainkat, családjainkat és szívünket a csend, amely segít Krisztus szeretetének, halálának titkában elmélyedni. Nagyszombat. Jézus a sírban pihen, a hívek felkeresik a templomokban felállított Szent Sírt. Húsvét a kereszténység legnagyobb ünnepe. Húsvét éjszakáján az egyház talán legszebb ünneplése jeleníti meg számunkra a szent titkokat. A liturgia szimbólumaiban megjelenik a fény és a sötét, a tűz és a víz, a nap és a csillagok, hogy együtt magasztalják a feltámadott Krisztust, aki legyőzte a sötétséget, a halált. A liturgia sötétben kezdődik, abban a sötétben, amely a világra borult Krisztus halála után. Amikor úgy látszott, hogy a halál legyőzte az életet, a bűn legyőzte a Krisztust. Ebben a sötétben gyullad meg a remény, Krisztus feltámadásának fénye. A vigília szertartása négy jól elkülönülő lényegi részből áll. A fény liturgiájából, az ige liturgiából, a vízszentelésből és az áldozati liturgiából. A jelenlegi liturgikus rend a negyedik századra vezethető vissza. A húsvéti vigília szertartása a tűzszenteléssel kezdődik, egyedül a parázsló szín világít, és az arról vett tűzzel a pap meggyújtja a húsvéti gyertyát, miközben azt imádkozza, hogy Jézus Krisztus tegnap és ma, ő a kezdet és a vég, az alfa és az omega, övé az idő és övé az örökké valóság, övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. A húsvéti gyertya fénye maga is Jézus Krisztust jelzi, feltámadását, amely bevilágít a templom sötétjébe, és egyúttal a világ sötétjébe is, hogy új reményt adjon. Erről az új tűzről gyújtják meg a húsvéti gyertyát, amely Jézus testét szimbolizálja, benne a tömjén szegekkel, melyek Jézus halálos sebeit jelzik. A föltámadásnak nem volt tanúja, hiszen Jézus nem erre a világra, nem ennek a térnek és időnek keretei közé támad föl, hanem az örökké valóságba lépett át. Mégis az egyház liturgiája mintegy megjeleníti a föltámadás pillanatát. Ez történik akkor, amikor a gyertya élettelen testét megeleveníti az új tűz. Szimbolikusan ez a föltámadás pillanata. A megszentelt tűzről gyújtott gyertyák sokasága Krisztus világosának elterjedését érzékelteti. Azt, hogy a bűn és halál sötétjében Krisztus feltámadásának ereje kiterjed az egész emberiségre. A pap elindul a fénnyel a sötét templomba, és három lépésben szétosztja Krisztus világosságát a híveknek, akik a húsvéti gyertyáról meggyújtják saját gyertyáikat. Krisztus világossága tölti be a sötét templomot. Ezt az örömet halljuk és látjuk. Krisztus világossága. Erre válaszolunk, Istennek legyen hála. Ezután hangzik föl az egyház leggyönyörűbb éneke, az Exultet, a húsvéti örömének. A húsvéti örömének az ünnep tartalmát fogalmazza meg, a fényt, amely a feltámadást és a megváltást jelképezi. A húsvéti örömének elhangzása után kezdődik az ige liturgia, amely végigvezet minket az üdvösség történet nagy állomásain, eljutva az új szövetségig. Ekkor felhangzik a glória, Isten dicsőítése, és visszatérnek a harangok, felszólítva a hívőket Krisztus győzelmének ünneplésére. A szentleckét követően az ünnepélyes Alleluja Isten népének újongó örömét fejezi ki. Jézus feltámadását, az igazi örömhírt hirdeti az evangélium. A katolikus templomokban ősi hagyományt követve, általában húsvét vigíliáján, a nagyszombati szertartás során szolgáltatják ki a keresztség szentségét a felnőtt korukban megtérteknek, vagyis ekkor fogadja őket tagjai közé az egyház. A prédikáció után következik a keresztelés ünnepélyes szertartása. Először a Mindenszentek litániája, hiszen a keresztséggel az ember tagjává lesz az egyháznak, amelyhez a szentek közössége is hozzátartozik. Ezt követi a keresztvíz megszentelése és a keresztelés. Az egyház akkor is szentel vizet, ha nincs keresztelés ekkor. A hívek megújítják keresztségi fogadalmukat, ellene mondanak a sátánnak, és megvallják hitüket a Szent Háromság Egyistenben, és keresztségükre emlékezve az egyház meghinti őket az új vízzel. A fogadalom válaszait elsősorban a keresztelendők mondják, és velük együtt a hívek. Nem csak azért, mert ma mindannyian ünnepeljük a keresztségünk titkát, hanem azért is, mert mindannyiunknak testvéri felelősséget kell vállalnunk a keresztelendőkért, egymásért. A szertartás a szentmise szokott rendje szerint folytatódik. A szentáldozásban a feltámadt üdvözítővel találkozunk. A feltámadási körmenettel a hívők ünneplése kilép a templom falai közül, és a világnak hirdeti a feltámadás örömét. Ez a szép közép-európai hagyomány kiviszi a föltámadás örömhírét a világba, megáldva a négy égtájat. Az egész világ számára elviszik az örömhírt. Krisztus feltámadt, valóban feltámadt.
Kedves hallgatóink, a Szent Háromnap ünnepéről, liturgiáról hallottak ismertetőt a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által kiadott összeállítás alapján. Felolvasta Bércesi András.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2022. április 14-i adás ismétlését hallják, melyben Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel nagy csütörtök liturgikus eseményeiről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A mai napon nagy csütörtök napja van, mai műsorunkat a nagy csütörtöknek szenteljük, és hogyha már a liturgiáról, a szentmiséről beszéltünk, akkor talán illő, hogy a mai alkalommal még inkább a szentmise lényegéről beszéljünk, hiszen tudjuk, hogy minden egyes szentmisének a központja az az utolsó vacsora. Az egész liturgia, az egész szentmise az úgynevezett eukarisztia, az a vacsorára épül rá, hiszen Jézus az utolsó vacsorán tartotta, mutatta be az első szentmisét, ott az emeleti teremben, ahol a kenyeret kezébe véve, tanítványainak adva, meghagyta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, és elrendeli azt, hogy a tanítványok az egész világon megismételjék ezt a szertartást, amikor ő megígéri, hogy a kenyérben és a borban közöttünk marad. A mai napon az ünneplésnek több része is van, ezért jó, hogyha szépen lassan végig haladunk a nagy csütörtöki szertartás egyes szertartások egyes mozzanatain. Akkor nézzük az elejétől. Krizma szentelés. Ugye az krizma szentelés az a különleges szertartás, amit csak és kizárólag a székes egyházakban végeznek. Az egyházmegye papságának jelenlétében ezt a szertartást a főpásztor végzi, a püspök. Ugye minden egyházmegyében ez egy óriási ünnep, hiszen ilyenkor újítják meg a felszentelt papok a papszentelési ígéreteiket, a felszentelési ígéreteiket, ezért a legtöbb esetben ilyenkor az egyházmegye teljes papsága összegyűlik a székesegyházban, és a püspök vezetésével mutatják be a legszentebb áldozatot, aminek keretében megszentelnek három olajat. Ugye az egyik olaj a keresztelendők olaja, a másik olaj a krizma, és a harmadik olaj az a betegek olaja. Ezeket az olajokat aztán később minden plébániára kiküldik, és amikor gyereket keresztelünk, akkor a keresztelendők olajával jelöljük meg a homlokát, a betegek olajával látogatjuk meg az időseket, betegeket, és ezzel szolgáltatjuk ki a betegek kenetét. A krizma pedig, ugye nagyon sok mindenben használatos, az egyik legszentebb olaj, legszentebb megáldott olaj, régen a királyokat is ezzel kenték fel, mielőtt megkoronázták őket. Manapság pedig ugye a keresztelendőket szoktuk ezzel megjelölni, a bérmárkozóknak a homlokát szokták a krizmával megkenni, papszenteléskor a papoknak, a szentelendőknek a tenyerét keni meg a püspök a krizmával, a templom szentelésekkor például a templom falait és az oltárokat kenik meg krizmával, illetve ugye krizmával kenik meg még a püspököket a püspök szenteléskor, és hát mind-mind ilyen nagy-nagy események ezek, amikor a krizmát használjuk, tehát ez az egyik legfontosabb olaj. A krizma azért különlegesebb mondjuk, mint a többi, mert a krizmában van egy speciális balzsam, ezért a krizmának nagyon jó illata van a másik két olajhoz képest. Általában olívaolajat szoktunk használni ezeknek az olajoknak az elkészítéséhez, viszont a krizmának van egy különleges balzsam adaléka, amit ugye a szerzetes házakban nagyon-nagyon sokáig készítenek, főznek, ebből a balzsamból, ebből az imádsággal készült balzsamból vegyítenek a szertartásokon az olívaolajba, és ezt a különleges olajat is a püspök szenteli meg, és ez nagyon-nagyon jó illatú szokott lenni, vagy a Zsoltárban is olvassuk, mint a jó illatú kenet, ami lecsorog Áron szakállán. Tehát ez a jó illatú kenet, ez a krizma, ezt a krizmát jelenteni, ami az olajok közül az egyik legfontosabb. és ilyenkor újítják meg a papok a papszentelési fogadalmukat minden esztendőben. Ez a krizmaszentelési mise, ami tulajdonképpen mindössze ennyiből áll, hogy a három olajat megszentelik, és ezt mindenki hazaviszi a saját plébániájára. Ezt csak a székesegyházban végzik. Az esti szentmisének a neve, ugye, amint tudjuk, az utolsó vacsora szentmiséje. És akkor ebben a szentmisének része a lábmosás szertartása, és ezt a szentmisét, az utolsó vacsora szentmiséjét minden templomban el kell végezni, minden plébánia templomban. Különleges ez a szentmise, hiszen a fájdalom és az ünnep egyszerre jelenik meg ebben a szentmisében. Tehát ugye az esti szentmise kezdetével véget ér a nagybőjt, véget ér a nagybőjti időszak, hiszen már a szent három nap külön áll, az már nem a nagybőjthöz tartozik, és elkezdődik egy különleges ünneplés, egyházunk szent titkainak egy nagyon különleges ünneplése, a nagycsütörtök esti szentmisével, tehát az esti szentmise kezdetével ér véget a nagybőjt. Éppen ezért, ami nagyon látványos, ugye a lila terítőket a templomban már ilyenkor lecserélik, és már az ünnepi fehér terítők kerülnek az oltára, megjelennek a virágok, és a szentmise egy teljes ünnepélyes hangulatban kezdődik. Na nézzük, hogy akkor mi az, ami miatt Kriszta például, te hogyan emlékszel vissza, megjelenik ez, amit mondtunk, ez az ünnep és a fájdalom egyszerre az utolsó vacsorai szentmisében, a nagycsütörtöki szentmisében. Mi az, ami az ünnepet adja át egy külső szemlélőnek, és mi az, ami a fájdalmat?
Az ünnepet, akkor az az utolsó vacsora, amikor megalapítja Jézus az eukarisztiát.
Így van, és akkor a szentmisében a legünnepélyesebb formában a nagycsütörtökön hogy jelenik meg az, hogy tulajdonképpen egy ünnep is ez a szentmise?
A dicsőség, meg a csengők, tényleg jönnek, és utána elhallgat az orgona.
Így van, tehát ahogy népiesen szoktuk mondani, amiután a csengők, harangok megszólaltak, az orgona teljes gőzzel, ugye elkísérte gyakorlatilag a dicsőséget, ezzel elhallgatnak a harangok, de úgy kezdődik a szentmise, mint a nagyszombat húsvéti misében a dicsőség visszahívása, hogy tulajdonképpen amikor énekeljük a nagycsütörtöki dicsőséget, minden zajongó eszközt használunk, ajtócsengőt, oltárcsengőt, orgonát, harangot, tehát egyszer, amivel lehet zajt csapni, azt mindent megteszünk, hiszen ezzel jelezzük azt, hogy az utolsó vacsorán történt egyházunk legfontosabb ugye, előrelépés, amikor Jézus megalapította az oltári szentséget, és ez egy óriási ünnep. Miután megvilágosodtunk ebben az ünneplésben, ugye a teljes ünnepi hangulatban, utána lesz egy éles váltás, tehát befejeződik a dicsőség, kikapcsoljuk az orgonát, lekapcsoljuk a harangokat, és gyakorlatilag nagyszombat éjszakáig teljes csend van. Sem az orgona nem szól, sem a harangok nem szólnak, sem a csengők. Helyette az úgynevezett kereplő lép életbe, amit a gyerekek nagyon élveznek, amikor a kereplőt rázzák ott az oltárnál, akkor minden gyerek nevetni szokott. Emlékszem, én is nevettem gyerekkoromban. Nem tudom, hogy miért vált ki ilyen hatást ez a kereplő. Én most már így papként nem nevetek rajta, de látom, hogy a minisztránsok rendületlenül, és tudom, hogy mi is, amikor gyerekek voltunk, mindenki nevetett, amikor szólt ez a kereplő, mindenki mosolyogott rajta. Nem tudom, milyen érdekes hatást vált ki az emberbe, hogy mindenki mosolyog rajta, de most már úgy kinőttem én is ezt a mosolygást, de nem tudom, biztos, hogy gyerekekre jó hatással van egy ilyen kis változatosság. Tehát ugye belépnek a kereplők, és elkezdődik a szertartásnak egy fájdalmasabb része. Szerintem pontosan ez a lábmosás az, ami elindítja ezt a másik fajta irányát a szentmisének, amikor a pap Jézus személyében ugye végzi a szertartást, és megalázkodik. Tehát letérdel, végig mászik ott térden állva a 12 ember előtt, akinek a lábát megmossa, és nagyjából ez az utolsó vacsorán is így lehetett, hogy Jézus ünnepelt a tanítványaival, kiosztja a kenyeret, a bort, és akkor utána meg hirtelen vált egy ilyen hangulatváltás, a tanítványok pedig tiltakoznak, ugye nem is akarják engedni, hogy megmossa a lábukat, tiltakoznak, de mégis Jézus végig megy és megmossa a lábukat, és ez egy olyan megalázkodás, egy olyan alázatra tanító, szemléltető pillanat, innen kezdődik a komolyan vétele az ő szenvedésének. Tehát a tanítványok valószínűleg itt kezdték megérteni, hogy valami nagy dolog készülődik itt, hogyha Jézus ezt megteszi. Bár sok olyat tett, amiből már lehetne korábban is, vagy lehetett volna korábban is tanulni, de itt értik meg igazán, hogy mit jelent az alázat. Thank you. Gyakorlatilag ezt a kettősséget idézi fel a nagycsütörtöki szentmise, és a dicsőség után, ahogy mondtam, egy ilyen döbbenetes csend áll be, és ez a csend figyelmeztet bennünket arra, hogy a mi életünkben is be kell, hogy álljon a csendnek. Aztán utána ugye egy nagyon fontos része következik a passió történetnek, ami nagyon érdekes, erről nem sokat szoktunk beszélni, hogy ez Jézusnak a szenvedése, ami még nem a börtönben vagy Pilátus előtt zajlik, hanem az olajfák hegyén, ez a vérelvaró verejtékezés. Ugye, amit Kriszt említett, ez a virrasztás, tulajdonképpen a virrasztásban erre a mozzanatra emlékezünk, hogy Jézus magányosan elvonul imádkozni, gyötrődik, szenved, kínlódik ezzel az egész helyzettel, és nagyon érdekes módon ez a vérelverejtékezés is megjelenik az evangéliumban, amiről szintén lehetne még sokat beszélni, de az biztos, hogy orvosok is igazolják, hogy ugye van olyan stresszes állapot, amiben például a hajszálerek elpattannak az ember homlokában, és az izzadsággal összekeveredik az a nagyon kevés vér, ami ilyenkor ugye a bőrön keresztül talán kijut, és hát ez valóságos tény, hogy az ember képes arra mondjuk idézőjebben, hogy vérelverejtékezzék. Tehát Jézusnak ez a vérelverejtékezése nem valószínű, hogy ez egy mese, tényleg lehetséges ilyen. És utána jön az ő elfogatása, Jézusnak az elfogatása, amikor Júdás elárulja, és ennek emléke az oltárfosztás. Mert az oltárfosztásban mi történik? Ugye földobáljuk a terítőket, leborítjuk a gyertyatartókat, össze-vissza hagyjuk az oltárt rendetlenül, feldultan, és pontosan erre a dulakodásra emlékeztet az oltárfosztás, hogy ahogy Jézust elfogják, a tanítványok karddal akarnak közéjük vágni, összetűznek, aztán elszaladnak, és ennek a rángatózásnak, dülekedésnek, dulakodásnak a jelképe az oltárfosztás, Jézus elfogatására emlékezünk ezekben a pillanatokban, amikor a pap kinyitja a tabernákulumot, mint hogy a szél kicsapta volna, ugye a szentség nincs már benne, üres, olyan elhagyatott, olyan feldult, és ezt az érzést kelti bennünk, amikor már a szertartásnak vége, hogy minden fölborult, minden elmozdult a helyéről, nyitva a szentségház, nincs ott a mester, mindenki elszaladt, és a templom gyakorlatilag olyan állapotba kerül, mint hogyha egy tornádó végig söpölt volna rajta, hogy ezt az érzést keltse bennünk, hogy körülbelül így maradt ott az olajfák kertje vagy hegye is, amikor Jézust elfogták, hogy mindenki szétszaladt, minden rendetlenül tulakodás helyszínévé vált. És akkor most itt álljunk meg egy picit, így nagycsütörtökön, és elmélkedjünk erről egy kicsit a ti segítségetekkel is, hogy vajon miért volt Jézusnak ez a szenvedés az olajfák hegyén, vagy hogy alakult az ő életébe szerintetek, vagy miért volt ez a vérelverejtékezés, miért izgulhatott, vagy miért gyötrődhetett, miért szenvedhetett, vajon mi az, amire ez a rész tanítani akar bennünket. Mert ez egy nagyon érdekes rész, hogy a tanítványok is elmennek, de közben elalszanak, akkor Jézus felébreszti őket, meg is szidja egy kicsit őket, hogy hát még egy órát sem voltatok képesek virrasztani, aztán visszamegy, kéri az Istent, hogy vegye el tőle ezt a szenvedést, de aztán mégis elfogadja, hogy ez a belső húzavona Jézusnál, ez vajon mit jelenthet, vagy ti hogy látjátok egy kicsit ilyen lelki szemmel ezt?
Nekem ez magány első körben, tehát hogy teljesen az egyedül lét, és mégis, hogy az atya közelsége, meg hogy az atya szeretetében, meg akaratában való megnyugvás valahol nekem. Tehát, hogy elfogadja azt, amit az atya akar, tudta, hogy mi vár rá igazából, hogy mi van megírva, és hogy azokat kibírja el, hogy gondolkodott emberi módon vajon Jézus, és hogy gondolta arra, hogy ő fél attól, ami rávár, hogy ő ezt nem fogja kibírni, és hogy nem tudja végigcsinálni, és hogy ahogy imádkozott, hogy vajon azért imádkozott-e, hogy nem tudom, tehát hogy az atya igazából segítse meg, hogy legyen vele végig, hogy csak rá számíthatott. Igazából, ami nekem ebben erős, az a magány, és hogy minden áron szeretetből, az emberek iránti végtelen szeretetből és az atya iránti szeretetből teljesíteni az atya akaratát, hogy mindenki üdvösségre jusson.
Biztos, hogy gondolkodhatott, mert ugye azt mondjuk, hogy teljes ember volt, tehát egészen ember, és nagyon érdekes, hogy amit szoktunk imádkozni a Zsolozsmában is, hogy mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűnt kivéve, tehát csak egy valamiben nem lett hasonlóvá az ember, ez a bűnt kivéve, ez ugye sok mindent megmagyaráz Jézus életéből és szenvedéséből. Nem tudom, Timi, neked van-e valami esetleg egy...
Annyi jutott, vagy az jut róla mindig eszembe, hogy nyilván itt az emberi mi voltát, vagy az emberi oldalát látom benne egyrésztről, tehát nyilván az, hogy, amikor azon vívódik, hogy vegye el tőle az atya ezt a terhet, de aztán ugye mégis ráhagyatkozik. A másik oldalról meg én azt is érzem, lehet, hogy rosszul, hogy aggódik. Tehát, hogy vajon az emberek megértették-e az ő tanítását annyira, hogyha ő elmegy, és nem lesz már ott velük, akkor folytatni fogják-e azt az utat, amit ő elkezdett. Tehát én ezt is érzem egy kicsit bennem, mint hogy abban, hogy nem tudtak vele együtt vírasztani sem. Tehát én ott ezt egy kicsit, hát nem félelem ez, mert nem félelem, hanem inkább az aggódás, igen. Hogy meg lesz-e a folytatása, termékeny talajra hult-e az ő tanítása.
Ez is érdekes megközelítés, mert erre is van sok példa, amikor a tanítványoknak felrója, hogy meddig maradjak még veletek, hogy még mindig nem értitek, hogy mit akarok mondani. És lehet, hogy ezek a gondolatok, ami a 3 év alatt összegyűlt, ebben a mély imádságban ez mind megfogalmazódott ott az olajfák hegyén Jézusra, mind feljött, mind előjött ez az összes gondolat, hogy vajon hogy lesz, vajon mi lesz, stb. Tehát teljes mértékben, ugye, ahogy gondolkodtok, vagy ahogy ezt mondtátok, ez teljes mértékben így lehet, és ez nagyon megerősítő nekünk embereknek. Mert azt hiszem, hogy ezeket a helyzeteket mindannyian átéljük. Tehát ebben is, még az utolsó napjaiban is Jézus tanít, hogy például a magány, amivel Kriszta kezdte, ugye hány és hány ember magányos, hány és hány ember van egyedül, és rendszeresen úgy fogalmazzák meg ezt, hogy hát egyedül vagyunk, hát teljesen magunkra vagyunk, nem foglalkozik velünk senki. És akkor mindig szoktam mondani, hogy az ember soha nincs egyedül, tehát nem kerülhet abba a lelki állapotba, hogy ezt elhiggye, hogy teljesen egyedül van, de ugye Jézus is átéri ezt a pillanatot, amikor úgy tűnik, mintha teljesen egyedül lenne, úgy tűnik, mintha teljesen magányos lenne, és nagyon érdekes, hogy ezek ilyen kísértések, hogy elhitesse a gonosz lélek azt, hogy az ember lehet teljes mértékben magányos. És aztán utána nagyon gyorsan látjuk Jézusnál a váltást, amint kimondja, hogy de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te, megszűnik ez a magány, megszűnik ez a félelem, és megy vissza az apostolokhoz. Keresi az apostolok társaságát. Tehát nagyon érdekes ez a tanítás, hogy amikor azt gondolná az ember, hogy teljesen magányos, amikor azt gondolná, hogy teljesen egyedül van, bízza rá magát az Istenre, hogy ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te, és higgyük el, hogy ez a magányosság érzés, ez változik. De ez nagy kísértés, hogy ezzel akar kísérteni a gonosz lélek, hogy egyedül vagy, nincs veled senki. Pedig az ember tudja, hogy az Isten vele van, és nagyon sokszor, amikor jó helyzetbe kerülünk, vagy örömteli pillanatban, akkor érezzük is, mintha jobban éreznénk, hogy velünk van az Isten. De nagyon fontos, hogy a szomorú vagy magányos pillanatokban is legyünk ennek teljes tudatában, hogy a magányosság az egy érzelmi állapot, és Jézus ebben az érzelmi állapotban fogalmazza meg ezeket a szavakat, de utána rájön arra, hogy az Isten vele van, és az Istenben van, az Isten kegyelmében, és akkor nem lehet magányos. Ugye a másik pedig ez az aggódás, ez megint csak egy alapemberi érzés, hány és hány ember aggódik a családja miatt, gyermeke miatt, munkahelye miatt, megélhetése miatt, hogy egyáltalán ugye mindennapjai miatt, és ez is bátorít, hogy Jézus is átélte ezeket a súlyos aggodalmakat. És megint csak ugye a válasz az ő egyetlen mondatában van, hogy atyám, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem amint te. Tehát mi nagyon sokszor erőlködünk, hogy minden úgy legyen, ahogy mi akarjuk. És sokszor az aggódásunk az fölösleges. Vagy egy túlzott maximalizmusból jön, vagy pedig túl nagyok az elvárásaink. Nem tudom, hogy gondolkodtunk-e már ezen, hogy ami miatt aggódunk, abban nem-e túl nagy az elvárásom, nem-e lehetne úgy hagyni a dolgokat sokszor, ahogy vannak, és nem nagy elvárásokat támasztani, mert akkor kevesebbet kellene aggódni, hogyha nem lennének nagyok az elvárásaink. Tehát ez is nagyon fontos szemügyre venni, így nagy csütörtökön, hogy vajon hogyan állok én az elvárásaimmal, aggodalmaimmal, mennyire vagyok képes lemondani a saját akaratomról, és rábízni magamat a mindenható Isten akaratára. Ami talán a mai napon nagy csütörtökön még a legfontosabb, az a szent áldozás. Ugye ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy az a normális, hogyha mindenki áldozik, aki jelen van a szentmisén. Ugye ilyenkor két szín alatt áldoztatunk. Nagy csütörtökön nagyon fontos az eukarisztikus ünneplés, hiszen erre emlékezünk, és ez a kérés az egyháznak, hogy mindenki áldozzon, aki csak teheti, végezze el mindenki a szent gyónását, és járuljon szent áldozáshoz. Hamarosan kezdődnek a délutáni szertartások, mi is ezt kérjük a kedves testvérektől, hogy aki csak teheti, végezzel a Szent Gyónását, és járuljon szent áldozáshoz, mert ettől lesz Szent Misa a Szent Misa. Nem attól, hogy ott vagyok, elmegyek, beülök, megnézem, meghallgatom, ott hazamegyek, hanem attól lesz Szent Misa a Szent Misa, hogy Jézus meghívására az ő asztalához igennel válaszolok. Ezekkel a gondolatokkal kívánunk mindenkinek egy áldott, szép nagy csütörtököt, szép estét, vegyük a kezünkbe a Bibliát, hogyha a mi templomainkban nincsen vírasztás, vagy hogyha otthon vagyunk betegágyban, vagy valamilyen mások miatt nem tudtunk elmenni a Szentmisére, és keressünk alkalmat a vírasztásra, olvassuk el Jézus főpapi imádságát, olvassuk el az olajfák hegyi jelenetet, és elmérkedjünk ma este csendben, Istenben bízva, és Istenre bízva mindent, ami az életünkben jelen van, hogy elnyerjük újra és újra az ő kegyelmét, az ő erejét és az ő lelki támogatását. Mindenkinek kívánunk áldott, szép húsvéti ünnepeket, és a Jóisten kegyelmét, fényét és a feltámadás örömét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Hitvalló című műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt